Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Amikor elveszítettük az első, majd a második világháborút, akkor az ellenfeleink úgy döntöttek, úgy húzzák meg Magyarország határait és olyan állapotokat idéznek elő számunkra, amit lehetetlen túlélni. Ha mégis túlélnénk, akkor örökre szegények legyünk és kicsik. Ez a magyar sors, ezt szánták nekünk, mondta Orbán Viktor, mégis mi itt vagyunk, itt is leszünk, fogalmazott a miniszterelnök, és azt ígérte, ha továbbra is lehetőséget kapnak a kormányzásra, akkor Magyarország újra nagy és gazdag ország lesz. A kormányfő Szekszárdon beszélt a Sipos Márton sportuszoda átadó ünnepségén. Lehet, hogy Magyarországtól nyugatabbra gazdagabbak, mint mi, de nem mondhatjuk már azt, hogy ott minden jobb, mint itt, mondta Orbán Viktor. Oda a biztonság, betörtek a migránsok, párhuzamos társadalmak jönnek létre, a keresztény hagyományok elmúlnak, a gyerekek és a családok nem érezhetik magukat biztonságban, és közben Európa gazdasága, a világ más felemelkedő gazdaságaihoz képest folyamatosan teret veszít. Magyarország előtt két lehetőség áll, vagy mi is megyünk velük, vagy a saját magyar utunkat fogjuk járni, hangsúlyozta a miniszterelnök. Szeptember 30-ától az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt, ami újabb komoly eredmény Donald Trump elnök hivatalba lépése óta, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, ez egy újabb lényeges eredmény, amellett, hogy felpörögtek a Magyarországra irányuló amerikai beruházások és feloldották a politikai szankciókat. Trump győzelmével aranykor köszöntött be a két ország viszonyában, fogalmazott. Elképesztő, hogy egyes európai vezetők képtelenek belátni, hogy a földrajzi elhelyezkedése meghatározza, honnan tud egy ország energiahordozókat vásárolni. A kormány azonban minden nyomásgyakorlás ellenére sem fogja feladni hazánk ellátásbiztonságát. Ezt írta Szijjártó Péter a Facebookon, a finn és a lett elnök nyilatkozataira reagálva, amelynek értelmében Magyarországnak és Szlovákiának azonnal le kellene állnia az orosz kőolaj és földgáz vásárlásával. Lehet álmodozni arról, hogy onnan vegyünk gázt és olajat, ahonnan nem jön vezeték, de álommal fűteni, vizet melegíteni vagy gyárat üzemeltetni nem lehet, fogalmazott. Az Európai Bizottság olyan kezdeményezéseket fog javasolni, amelyek lehetővé teszik az energia szabadabb áramlását az unión belül, mert ezáltal megelőzhetők az áremelkedések, jelentette ki Ursula von der Leyen Brüsszelben. Az Európai Bizottság elnöke a Mario Draghi nevével fémjelzett versenyképességi jelentés bemutatásának első évfordulóján tartott beszédet. A nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása nélkül nem lehet igazságos békéről beszélni Ukrajnában, jelentette ki Semjén Zsolt a Harcosok órája című online műsorban. A miniszterelnök helyettes kitért arra is, bármi történik, a kárpátaljai magyarság támogatását fenntartják. Ukrajna nem lehet NATO tag, mert az a harmadik világháború kockázatát jelenteni, szögezte le. Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek alkut kellene kötnie, de óriási a gyűlölet közte és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Erről is beszélt Donald Trump, amikor az Egyesült Királyságba indult. Úgy gondolja, a legegyszerűbb ezt a háborút lett volna megállítani, de egyelőre mégsem sikerült, közölte, hogy Európának abba kell hagynia az orosz olaj vásárlását. Trump harmadik Károly király meghívására utazott Angliába. Volodymyr Zelenszky felszólította az amerikai elnököt, hogy foglaljon egyértelműen állást az Oroszország elleni szankciók és Ukrajna biztonsági garanciái ügyében, hogy megállítsa Putyint és véget vessen a háborúnak. Úgy gondolom, hogy Donald Trump képes lenne elegendő légvédelmi rendszert biztosítani nekünk, fogalmazott az ukrán államfő. Oroszország törekszik elhagyni a barátságtalan ország meghatározás használatát, jelentette ki a külügyminiszter. Szergej Lavrov idézte Vlagyimir Putyint, aki szerint barátságtalan országok tehát nincsenek, csak olyanok, amelyeknek a kormánya barátságtalan az Oroszországi Föderációval szemben. A varsói Belveder elnöki palota és a közelében álló kormányzati épületek felett repülő drónt semlegesített a lengyel államvédelmi szolgálat, közölte Donald Tusk lengyel kormányfő még hétfőn este az ex-közösségi portálon. Az incidens miatt őrizetbe vettek két fehér orosz állampolgárt. Brit harci repülőgépek kezdenek járőrözést Lengyelország légterében az orosz részről megnyilvánuló légi fenyegetések, köztük a drónberepülések elhárítása végett. Franciaország pedig nukleáris fegyverek hordozására alkalmas vadászgépeket küldött Lengyelországba. Az izraeli hadsereg megkezdte Gáza város elfoglalását, egyelőre nem tudják megbecsülni, mennyi ideig tarthat az új hadművelet. A vezérkar vezetője, Eyal Zamir minden fórumon figyelmeztetett a szárazföldi invázió lehetséges következményeire, miszerint az nagy emberveszteséggel járhat, és a Hamász-Palesztin terrorszervezet még életben lévő túszai is nagyobb veszélybe kerülnek általa. Végül az időjárásról, a folytatásban majd sok napsütés várható gomoly felhőkkel, melyekből futózápor előfordulhat, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 7 és 12 fok között, napközben aztán 20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Mai műsorunkban Vitális Gábor, a Szent István Magyar Szalézi Tartomány tartományfőnöke beszél a megtérésről. Előadása az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlaton hangzott el.
A főszereplő az Úr Jézus Krisztus mindig közöttünk, ez a legfontosabb, hogy ő legyen velünk. Tudjátok, azon gondolkodtam itt a napokban, hogyha 10 évesen valaki azt kérdezte volna tőlem, vagy azt mondta volna nekem, hogy itt az Egerszalóki színpadon fogok állni, és hát a hivatásomról, a papságomról is beszélek, hát akkor biztosan kinevetem. Ugyanis egy borsodi srác voltam, vagyok, szívemben mindig. A 90-es évek előtt születtem, nem olyan túl messze innen Borsodnádasdon nőttem föl, és bevallom őszintén, hogy ott Borsodnádasdon, ha volt valami, akkor az mondhatnánk így, hogy nem az elmélyülés, hanem sokkal inkább az elmerülés. Mondjuk nyaranta egy tóban, ahol strandoltunk, és mindig összejöttünk a nyáron. Ment a bandázás. Akkor még egy kicsikét máshogyan, mentünk és futottunk a focipályára, aztán azután bicikli, föl a faluszéli dombokra, esténként tűzrakás, szalonnasütés, sztorizgatás, mi volt a nyár előtt, mi volt tegnap előtt, és nem meditáltunk. Inkább kivártunk, vártuk azt, hogy hát valaki érkezzen és hozzon egy kis málna szörpöt, meg esetleg kerüljön elő a gitár. Templom. Nekem minden vasárnap. Na de hát a többiek, a barátaim, maximum éppen akkor, hogyha a templom árnyékot adott, vagy ott kellett elmenni a biciklivel. És ahogyan megénekelték ezt már sokan, 90-es évek, mindenki táncol. Csak mentünk. Amerre vitt a nyár, meg amerre vitt az élet, és mégis valahogy a Jóisten, meg az ő kegyelme mindig, minden egyes pillanatban ott volt a háttérben. Csendben, és végtelen nagy türelemmel. Olykor meg az öreg néniknek az imádságában, meg abban a kérdésben, amit egy tanítónő tett fel egyszer számomra, amikor az utcán bicikliztem, Fiam, beiratkoztál-e már hittanra? Ugye ez a 90-es évek eleje, nem volt evidens, hogy hittanra járunk. És aztán lehettem vagy 9-10 éves, azt mondtam neki, nem, még nem, de igazából azt se tudom, hogy mi az. Ő meg annyit felelt, akkor iratkozz be. Én annyit mondtam, jó, rendben. És a válasz aznyi volt, akkor majd én imádkozom, érted? Kedves fiatalok, sose becsüljétek le az idősebb testvérek imádságát. Néha ugyanis az Isten nem villámcsapással jön el, hanem csak szépen lassan ráfordít egy útra, ami mindig is ott van előtted, és csak választanod kell. Aztán jött a hittanóra. Valahogy ott maradtam. Jött a templom, valahogy jól éreztem magam is, elkezdtem minisztrálni, mert hívtak. És egyszer csak azt vettem észre, jó ott lenni az oltár körül. A templom csendjében valami egészen más tapasztalok meg. Valami, amit máshol nem találok, nem érzek, nincs ott, nincs jelen. Persze akkor még nem tudtam megfogalmazni önmagamnak, csak azt éreztem, itt van valami több. Aztán jött a 8. osztály vége. És jött a nagy kérdés, hogy merre tovább. Nekem azt tanácsolták, menj esztergályosnak. Kétkezi munkából biztosan meg lehet élni. És az az igazság igazuk volt, mert én tényleg eleven voltam csibész. Na de a szó jó értelmében azért volt határ. Szerettem a mozgást, a társaságot, a kihívásokat minden egyes pillanatával. És aztán persze fel is vettek. Már el is könyveltük otthon, megvan Gábornak az útja, jó lesz. Aztán egy napon, mert jóba voltunk az atyával, mind a mai napig emlékszem még az autója rendszámára is, megállt a régi Skoda Fábiájával a házunk előtt. János atya. Kiszállt az autóból, és azt annyit mondott a szüleimnek, hogy hát tudják, most indul Egerben a Ciszter gimnázium. Újra Ciszter gimnázium, egyházi. Miért ne próbálnák meg beiratni oda a fiúkat? Nagy csend lett. Apumék egymásra néztek, minek ez? Szakmából meg lehet élni, mi is abból érünk, atya. De aztán megkérdeztek engem is, te mit szerettél? És akkor kimondtam, hát én talán jobban szeretnék gimnáziumba menni, oda Egerbe. Édesapám csak annyit mondott, ha oda mégy, akkor azt el kell végezned. Nem hagyhatod ott. Így kerültem Egerbe. Gimnázium, néhányan talán ismerik, Szent József kollégium, 90-es évek, szabadság, barátságok, minden, ami egy városi élethez kell. Életem egyik legszebb időszaka volt. Nem voltam jobb, nem voltam más másoknál. Sőt, szerettem én is bulizni, mondjuk így néha leereszteni a gőzt. De ott a kollégiumban kaptam valamit, amit kevesen nem mindenki vett észre. Egy kis kápolnát az első emeleten, ahol bármikor, bármikor be lehetett érni. És egy lehetőséget, mind a mai napig emlékszem, még az arcokra is, meg Tamás atyára is, hogy csütörtökönként bejöttek hozzánk a kispapok beszélgetni. És hogy elvégezhetjük majd a papoknál a szentgyónásunkat. Nem volt ez kötelező, de lehetőség volt arra, hogy a stúdiumot egy kicsit kihagyjuk. Jó volt beszélgetni. És ezek a pillanatok megtanítottak valami fontosra. Hogy az úton maradni nem mindig könnyű, de mindig, minden egyes pillanatában lehet. És hogy az Isten nem erőlteti rád magát, csak ott van, ha bemersz térni hozzá, akár egy kápolnába, vagy akár egy csöndes helyre elvonulva. Persze, közben a hivatás gondolata is fel-fel bukkant az életemben. Néha erősebben, néha meg halkabban. Mindig ott volt valami, aztán, ami egy kicsit fontosabbnak tűnt. A szabadság, a függetlenség, akkor még nem így fogalmaztam meg, a karrier, a szerelem, meg a család. És így kerültem Budapestre, a Műszaki Egyetemre. Mert hogy jött az érettségi, és az újraválasztás. Sokáig gondolkodtam, hogy mit évő legyek, mi lehetnék én? Első helyen a jogra jelentkeztem. a szüleim is abba az irányba tereltek, mert azt mondták, fiam, ez egy biztos pálya. Láttál te már jogász téhen halni? Hát és igazuk volt, emberileg persze, természetesen. A szívem azért egy kicsikét máshol járt, mert szerettem a matematikát meg a fizikát, ezért azt mondtam magamnak, hát lehet, hogy azért az a jog nem biztos. Megjelölöm a Műszaki Egyetem közlekedésmérnöki karát. Menő volt. Budapest, nagyváros. A szabadság ígérete. Az élet, ami most kezdődik el. De mielőtt elindultam volna, azon a nyáron egy atya jött helyettesíteni a plébánosunkat. Sajnos nem emlékszem már a nevére, már nincsen köztünk, az élők között a mennyből figyel bennünket. És csak annyit mondott, amiután elmondtam neki, hogy hová készülök. Gábor, vigyázz! Pest feketére fest. Nem értettem. Most már tudom, minden szava lehetett volna igaz. Műegyetemre jártam. Albérlet, vizsgák, metrós reggelek, metrós reggelik, zaj, rohanás. Először nagyon élveztem a pörgést. De aztán valami elkezdett hiányozni. Néhány hét után a csönd. Az, hogy valaminek legyen már végre értelme. És emlékszem egy október végi, november elejé napra. Reggel volt. A 69-es villamoson ültem, és a mexikói út felé tartottam Újpalotáról. Volt hely a szerelvényen, mint jó egyetemista már késve indultam, lement a tömeg. Még nem volt abban az időben mobiltelefon. Csak bámultam ki az ablakon. És akkor hirtelen egyik pillanatról a másikra rám tölt egy érzés. Ez lenne az élet? Ez az én utam? Tényleg ezt szeretném? Egy életen át, akár itt a villamoson? Kinéztem az ablakon, szürke házak, szürke emberek, szürke arcok. És akkor észrevettem, hogy bennem is van egyfajta szürkeség. Üresnek éreztem magam. És egyszer csak elkezdtem beszélgetni az Istennel, kicsit máshogy, mert persze minden reggel, meg este imádkoztam, meg mindig ott voltam a Szent Misén. Nem volt hangos az imádság, persze. És nem is szavak bönthető. Csak úgy magamban valami olyasmit fogalmaztam meg. Uram, ha tényleg papnak vagy szerzetesnek hívsz, akkor adj erőt. Adj erőt, hogy ki tudjam mondani az igent. Nem volt ez egy klasszikus megtérős pillanat. Nem szállt le a Szentlélek a Rákospatak utcai megállóban, csak egy belső csönd lett. Egyfajta béke, de mégis tele feszültséggel. Na és onnantól kezdve elhatároztam, hogy minden reggel imádkozom a villamoson. Sose voltak hosszú imádságok, hát néha egy-egy rózsafüzér tized, és csak annyit kértem, ne én akarjam kitalálni az életemet, hanem merjem megmondani, meghallani, amit te akarsz mondani nekem. És jöttek a vizsgák. Mint minden rendes egyetemistának, nekem is voltak nehéz pillanataim. És volt a matek. Amit annyira, de annyira szerettem, valahogy volt egy téma, ami nem maradt meg a fejemben. Másodjára hívtak be szóbelizni. És elhatároztam, itt most már bárhogy is lesz, ha most nem sikerül, azt úgy veszem, uram, hogy ez egy tőled jött jel. Húztam egy tételt, olyat, amit tudtam. Nem hibátlanul, de biztosan elégségesre. És a tanár rám nézett, és megrázta a fejét, annyit mondott, sajnálom, ez most nem sikerült. Ott ültem, majd fölálltam, minden lepergett előttem, nem értettem, de mégis értettem, és valahol mélyen értettem, hogy most mi van. Csak annyit mondtam, ahogy kinyitottam az ajtót visszafordulva, köszönöm, most már tudom, mit kell tennem. Nem volt bennem harag, nem volt bennem gyűlölet, hanem egy egész furcsa béke kezdett el bennem lenni, ami tele volt feszültséggel. Azt éreztem, mintha Jóisten válaszolt volna, nem hangosan, de világosan. És tudjátok, néha az Isten igéje, meg az Isten igenje úgy hangzik, hogy mások nemet mondanak. Előfordul jó párszor. Azt hiszed, hogy elutasítottak. Pedig éppen akkor mutatja meg az Isten, hogy itt van egy másik ajtó. Na most, mehetsz, indulj. Hazamentem. Szüleim kérdezték, na fiam, most mit fogsz csinálni? A kérdés mögött én tudtam, nem a kérdés a lényeg, hanem a válasz, amit apom akar mondani. Van itt a közelben egy gyár, el lehet menni dolgozni, meg lehet élni, ugye? Mondtam, hogy esztergályosként jobb lenne. Tehát nem volt válasz, mert én válaszoltam, és csak annyit mondtam, pap szeretnék lenni, szalézi akarok lenni. Nagy csend lett. Azt hitték teljesen jogosan, hogy a kudarc miatt. Hogy menekülök. És meg is mondták, ha csak azért választottad ezt, mert elrontottál valamit, akkor ez nem lesz így jó. De én akkor már tudtam, hogy nem a kudarc hozta meg ezt a döntést. A kudarc segített, mi az én utam, és hogy végre fölismerjem. Nem menekülni akartam, hanem végre ott lenni. A szalíziaknál jól ismertem sokakat. Gyerekkorom óta táborokba jártunk, játék, foci, nevetés, minisztrálás, lelki élet. Don Bosco számomra soha nem egy könyv címet jelentett, hanem egy mosolyt, egy találkozást, egy embert, egy világot, ami talán rám vár. És úgy éreztem, Isten most először tisztán azt mondja nekem, most van itt az idő, most mondd ki te magad is azt a bizonyos igent. És tudjátok, ahogy most visszanézek, úgy érzem, hogy Isten mindig velem volt. Soha nem hagyott el. Most is velem van. Türelmesen. Nem siettetett. Soha nem kiabált. Csak ott állt és várt, hogy egyszer végre felnézek és észrevegyem, most van ott az idő, most mondd ki azt, hogy jössz, igen. És hogy ezen gondolkodom, eszembe jut egy személy, egy bibliai alak, talán mindannyiunknak kedves, Zakeus. Zakeus az a kis ember, aki szeret fára mászni, aki fél mások ítéletétől, akit nem engednek előre, aki elveszne a tömegben, de egy vágy van a szívében, látni akarom Jézust. Erre kell jönnie. Valahol azt hiszem, hogy ti is, én is, mindannyian Zakeusok vagyunk. Ott ülünk a magunk fáján, félve. Félve, hogy senki nem vesz észre. És remélve, hogy valaki azért csak megáll, rám néz, és kimondja, ma nálad szeretnék megszállni. Te mikor érezted utoljára, hogy valaki igazán észrevett? Mikor hallottad utoljára, hogy valaki tényleg a neveden szólított? Ha kell, hogy lásd Jézust, felmernél mászni a fára? És ha ma Isten megszólítana, és azt mondaná neked, ma, itt, most, nálad szeretnék megszállni, akkor észrevennéd?
Uram, nem fuvalkodott fel a szívem, és nem néznek szemeim kevélyen, és már nem járok nagy dolgok után erőm felett való csodák után, inkább el csendesítettem lelkemet, ó, mint egy elalvó gyermeke, és mint egy elválasztott gyermek anyánál, olyan az én lelkem most az Úrnál. Yeah.
Ismeritek azt az érzést, amikor valahol sorba kell állni? Minap voltam postán vagy hivatalban, fogalmam sincs. Persze szokták mondani, atya, tartományfőnök vagy, előre kérünk időpontot. Nem szeretem. Ott mindig van egy kis idő arra, hogy az ember lenyugodjon, gondolkodjon, hallgasson mások véleményére. De hát azért a postán, a rendelőben, az ügyfélszolgálaton azért melyikünk nem járt már úgy, hogy oda ment, megnyomta a gombot, és kapott egy sorszámot, 143. Felnézett a kivetítőre, 18. És aztán pörögnek a számok, 25, 36, még mindig nagyon messze van, de aztán egyszer csak megszólal valaki, onnan bentről következő, és akkor egyszerre megkönnyebbülsz, mert hát a te számot jött ki, 143-as, mehetsz, és valahol belül meg érzel egy ürességet a megkönnyebbültség mellett, itt azért nem te számítasz. Egy szám vagy, egy a sok között. Fiatalok, ez a mi világunk. Ez a digitális világ. A digitális világ ugyanis ezt csinálja, ezt teszi velünk. Ott is egy vagy a sok közül. Egy név, egy profilkép, egy következő, és sokak számára egy statisztikai adat. Valljuk be őszintén, valahol szépen lassan megszoktuk ezt, hozzászoktunk. Hogy a rokonszenvet lájkokban mérjük, hogy az értékünket a követő számokból számítjuk ki, hogy magunkat is mérni tudjuk, teljesítmény, hatékonyság, számok, aztán valami közben elveszett. A számok világában ugyanis nem számít egy valami, a történet. Ma minden megszámlálhatóvá válik. Csak azt tudjuk értékelni, aminek teljesítménye van, és a teljesítmények nevén beszél hozzánk. És így szép lassan meg is szűnünk létezni, mert számszerűsíthetővé válunk. Az élet nem egy Excel táblázat. Nem kell kitölteni precízen pontosan. Nem mérleg, hanem történet. A számoknak nincs hangja, nincs emléke, nem tudnak elmesélni semmit. Mert hogy a számlálható annyit jelent, digitális, számszerűsíthető, ahogy a latinból jön digitus, rámutatható, mérhető és összehasonlítható. A történet meg személyes, narratív, kapcsolatalapú, emlékezhető, szívhez szól. Vagyis a történet egy személyes elbeszélésnek a világa. Míg a digitális a különbségektől megtisztított egyfajta adat, addig a történeti a különbözőségeket megőrzi, egyedi és közösségi tud lenni nagyon mélyen igazán. A lét elbeszélhető. A barátság meg emlékezés. Amikor a Jóistennel találkozunk, nem azt kéri, meg nem azt mondja következő, meg nem számszerűsít, mit, mennyit tettél, hogyan viselkedtél, hányszor, mikor, és újra, meg hogy hány lájkod van, és bemehetsz a mennyek országába, mert sok szent kedvel téged, akkor jó csapatba leszel, hanem csak egyet fog tőlünk kérdezni, Jóisten, mi a te történeted? Mit mesélsz magadról nekem? Vajon a te történetedben ott vagyok? Velem együtt írtad azt? A barátság az, amikor valaki ismeri a történeted, és elkezdi azt mondani neked, elfogadlak, szeretlek, úgy, ahogy vagy. Ennek része akarok lenni. Na és itt jön Zakeus. Képzeljétek el, hogy ott ül a fán. A többiek utálják. A többiek kinevetik, megvetik őt, valljuk be őszintén, mivel vámos, van is miért. Kis ember, de nagyban bűnös. Az evangélium azt mondja róla, szó szerint, tehetős ember a vámosok feje. Szerette volna látni Jézust szemtől szembe, de a tömeg miatt nem tudta, mert alacsony termetű volt. Azaz ő is csak egy volt a tömegben, ráadásul még kisebb, mint a többiek, legalábbis mások szemében. És amikor Jézus odaér ahhoz a fügefához, felnéz. Felnéz, és az evangélium azt mondja, Jézus odaért, felnézett, megszólította, és azt mondta neki, ma nálad szeretnék megszállni. Nem azt mondta Jézus, következő, vagy hey, te vámos. Na mi van, idióta, felmentél a fára? Vagy nem azt, hogy ide figyelj, majd ha rendbe hozod magad, akkor dumálunk. vagy majd, hogyha megfelelsz a törvénynek is, meg mindennek, meg a többiek is tisztelnek, akkor gyere le, és beszélgethetünk. Hanem azt mondta, itt és most, nálad. És én azt hiszem, hogy mindannyian ebben a történetben azért otthon érezhetjük magunkat, mert bizonyos értelemben Zakeusok vagyunk. Ahogy mondtam, ott ülünk a magunk fáján, félve, hogy senki se vegyen észre. Vagy, csoda vigyel, senki nem vett észre. Félve, hogy csak egyek vagyunk a tömegben, de mégis remélve, hogy azért ugye valaki csak rám néz. És amikor az Isten ránk néz, nem azt mondja, következő, nem azt mondja 143-as, hanem ma nálad, nálad akarok megszállni. Értitek? Ma nálad. Tegyétek föl önmagatoknak a kérdést. Mikor érezted utoljára, hogy valaki a szemedbe nézett? Nem csak rád nézett, hanem ahogy rád nézett, ismerni akart téged. Mikor hallottad, hogy ott kimondta a nevedet? És mikor engedted meg utoljára magadnak, hogy elhidd, az Isten tud rám személyesen nézni. És azt mondja, azt mondani nekem, nálad szeretnék megszállni. A te lelkedben. Ha kell, felmernél mászni a fára. Csak hogy lásd őt. Kitenni magad a tömeg elé, hogy észrevegyen. És ha már hallottad is egyszer a suttogását, vajon te észrevetted őt?
Kedves hallgatóink, műsorunkban Vitális Gábor szalézi tartományfőnök beszél a megtérésről.
Szaléziként rengeteg példa van előttem. Legfőképpen Don Bosco a példa számomra, aki pontosan így élt. Amikor a fiúk megkérdezték tőle, hogy lehet, Bosco atya, hogy maga mindenkinek tudja a nevét. Én ezzel csak küzdök, próbálom utánozni őt. És Don Bosco mosolygott. És azt mondta, hát tudod, hogyha valaki fontos nekem, akkor azt név szerint ismerem és nem felejtem el. Nem volt számára soha következő, hanem mindegyikükért külön-külön név szerint imádkozott. Tudta, hogy melyik szeret játszani, melyik szeret énekelni, melyikük fél a sötétben. Ha ő képes volt erre, akkor vajon mi miért kételkedünk abban, hogy az Isten név szerint ismer bennünket? Hogy név szerint szólít és azt mondja, nálad, te vagy a fontos, gyere, hozzád megyek. Ha Jézus fölnézett erre a bizonyos Zakeusra, akinek azért emberileg volt vaj a füle mögött, akkor miért is kételkedünk, hogy ő ránk is fölnézne, ott akar lenni az életünkben, velünk akar együtt lenni. Van itt egy másik dolog, a csodálkozás képességének elvesztése. A minap, ahogy használom én is az internetet, láttam egy pici rövid videót. Egy kisgyerekről szólt, aki ott ült a kamera előtt, és éppen egy szemüveget tettek föl rá, néhány éves lehetett, és először meghökkent, meglepődött, amikor megkapta a szemüveget, elsírta magát, szinte kiáltott, és a könnyek mögött egyik pillanatra a másikra megjelent az öröm. Nem értettem a videót, addig a pillanatig, amíg meg nem szólalt a gyerek is, rá nem jöttem, hogy egy olyan szemüveget kapott, amelyben végre életében először látja a vonalakat, meg látja a színeket. Mert addig nem látta ezt. És hogy az édesanyjára tekintett ez a néhány éves gyerek, akkor valami olyasmit fogalmazott meg magában, hogy mindig ez mindig itt volt. És az édesanyjára nevetett. Mert végre először élesen látta őt, a szemébe tudott nézni, látta a színeket, a formákat. És talán a kereszténység titka ebben rejlik. Meglátni újra azt, ami mindig is ott volt, csak nem vettük észre. Ahogy mondtam, a digitális világ megszámlálható. Mindent ismerőssé tesz. Lefotózunk mindent, lájkolunk mindent, ami tetszik, elkezdjük azokat kategorizálni, és közben elveszítjük a titkot. A megszokott dolgok mögött ugyanis már nem látszódik az, ami a lényeg. Nem látjuk meg a napfelkeltét, mert csak lefotózzuk és levideózzuk. Nem látjuk meg a mosolyt igazán a másik arcán, csak a képernyőn nézve, azt is talán néhány nappal később. Aztán amikor bemegyünk egy régi kőtemplomba, akkor nem az az érzés fog el, hogy itt hány ezeren imádkoztak már, és hogy milyen jó ebben a csöndben, hanem csak vajon hogy lehetne abból a szögből lefényképezni azt a besugárzó fénysugarat, ami éppen ott valamire rávilágít. Minden megszokott lett, és kicsit unalmassá válik. A világunk unalmasnak tűnik, ahol újabb és újabb élményeket akarunk meg szeretnénk szerezni magunknak, mikor pedig megszereztük, akkor újabbakra vágyunk. Vagy a megélt pillanatot színesebbre szeretnénk fölcserélni. Pedig az Isten éppen abban mutatja meg magát, amit a legtöbben már észre sem vesznek. Egy gyermek nevetésében, egy falevél erezetében, amit a kezedben tartasz ősszel, vagy egy öreg néni imájában, amiben nem is annyira hiszünk. Azt mondja egy híres író Chesterton, a gyerek minden nap újért kiált, és azt mondja, még egyszer, még egyszer. És az egyik legszebb, amikor Istenre gondolok így, hogy ne adja föl. Azt mondja, nem fáradok bele, ma új nap kezdődik, új élet virrad rád, hát ha ma meglátod, még egyszer próbáljuk meg. Jézus maga is szenvedett ettől. Azt mondta egyszer a tanítványainak, ti még mindig nem látjátok. Ti még mindig nem értitek. Pedig a csodák ott voltak a szemük előtt. Látták a kenyérszaporítást. Félelmükben kiáltottak Jézushoz a csónakban, és látták, hogy Jézus szavaira a tenger lecsendesedik. Láttak beteget meggyógyulni, némát beszélni, vakot látni, sántát járni. Aztán mégsem látták meg igazán. Nekünk is föl kell tennünk a kérdést, hogy a világ gyönyörűségében vajon meglátjuk-e a lényeget? Te még nem látod? Még mindig nem érted? Még mindig a csodákra vársz? És talán nem az a baj, hogy nincs mit látni, hanem az, hogy bátorság kell ahhoz, hogy észrevedd. Avagy föl kell tennünk azt a bizonyos szemüveget, amelyen keresztül a színeket észreveszünk, meg a formákat élesen kezdjük el látni. Ismét kérdezem, mikor láttál így utoljára? Mikor álltál meg utoljára egy templomban, az erdőben, vagy láttad meg az emberek tekintetében azt, ami azt mondja, ez mindig is itt volt, és eddig nem vettem észre? Mikor láttad utoljára az Isten új lenyomatát a hétköznapi egyszerű pillanatban, amikor reggel kevered a kávédot? Vagy este, amikor a szobádba mégy, és leoltod a lámpát, és azt mondod, ez egy gyönyörű nap volt. Fel kell tennünk a kérdést, látni nem csak a színeket és a formákat kell, hanem a lényeget. Az, hogy a világ nem unalvas, csak talán a szívünk fárad bele a sok képek mozgásába. Isten ugyanis minden nap tud, akar, fog újat teremteni. A kérdés nem az, hogy ott vannak-e a csodák. A kérdés az, hogy felveszed-e a szemüveget, amelyen keresztül a lelked nézőpontjából észre tudod azt venni. És ha Isten ma megmutatná neked a világ színeit, elhinnéd, hogy mindig is itt voltak. A csodák mellett van egy harmadik dolog. Az, hogy a világ tele van zajokkal. Reggel is pittyegett, 6 óra előtt a telefonom, napközben aztán jönnek az üzenetek, a hirdetések, a zene, a tömeg. És néha csend van, akkor pedig elkezdem betölteni, mert a csend egy picit ijesztő. Pedig Isten nem harsány, nem küld értesítést, nem tolakszik és sosem kiabál. Ahogy egy kicsit öregszem meg, ahogy egyre nagyobb felelősséget meg feladatokat bíznak rám, azt érzem, az Isten nem kiabál, csak suttog. És halkan. Halkan suttog. Persze ott van az a november végi, a november elejé, október végi történet a 69-es villamoson, amikor a város szürke volt, aztán én is szürke voltam, és csak annyit mondtam, Uram, hogyha, és folytattam, és nem történt semmi látványos, nem dőlt össze a világ, véscsengőt sem nyomtam meg, meg senki más, nem szállt lám a Szentlélek fénysugara, csak egy belső csend lett, egy béke, meg az a bizonyos suttogás, ami azóta is kísér. Rendben, akkor hagyd, hogy dolgozzam. Vedd észre, hogy veled vagyok. Akkor megértettem, Isten nem fogja túl kiabálni ezt a zajt, csak vár, vár arra az alkalmas pillanatra, hogy te befogadd.
És csak nézem, ahogy ő, értem harcul. Nekem ő a jobb kezem, felül van, hogy én meg ne tántom rótjam. Amikor a te kegyelmed, Uram, megtámogatott, mikor azt gondoltam, elvetettél bizony magadhoz ölelettél. Amikor a lábam elhiszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott.
Amikor a Szentírást olvassátok, tele van a Biblia ilyen képekkel és ilyen emberekkel. Az egyik legszembetűnőbb Illés próféta, amikor keresi az Istent. Bemegy a barlangba, kiállt, imádkozik, és azt mondja az Isten, hogy jó, majd jövök. és elvonulott egy hatalmas szélvész, kitépi a fákat, kinéz Illés, és azt mondja, ez nem az Isten. Jön egy hatalmas földrengés, megráz mindent, hullik le a szikla, kinéz Illés, ez nem az Isten. Aztán jön egy tűzvész, elkezd mindent felégetni, pirítanak a lángok mindenhol, Illés kinéz, ez nem az Isten. És egyszer csak a tűz után jön egy finom fuvallat, Illés befödi arcát, kimegy, és azt mondja, itt az Úr, megérkezett. Azok a bizonyos halk szavak a Szentírásban, amit csak az Isten tud mondani, meg az Isten tud megszólítani általa. Persze csöndbe kell maradni, de a Szentírás számtalan ilyennel tele van. Ismerjük a titkokat, az Isten suttogását is talán a lelkünkben már hallottuk jó néhányszor, mert a szeretet nem kiabál. Ha valakit szeretünk, megtanuljuk hallgatni, meg meghallani a legfinomabb mozdulást is, érintést is. És itt jön az utolsó gondolat, amit szeretnék rátok bízni. A minap talán egy fáradt hétköznap volt, nem emlékszem egész pontosan, este volt már, kimentem az udvarra Budapesten, oda kerültem, ugye Péliföld Szentkereszten voltam előtte, az a puszta kellős közepe, madarak csiripelnek, jókat lehet sétálni a csöndben, Budapest a város, a zaj, de este azért van egyfajta csend, meg nyugalom, kimentem az udvarra, és fölnéztem az égre. Nem kerestem semmit. Csak álltam ott és néztem. Aztán a város fényei olyan erősen ragyogtak, hogy az ég szinte elsápadt, meg pirosan izzott. A csillagok meg, mintha bujkáltak volna. Alig néhány ismerős pont volt a sötétben, és még azok is remegtek. Mintha bizonytalanul kérdezték volna, szevasz, itt vagy még? Megismersz bennünket? Észreveszel még? Mint amikor túl sok a szó, a csend már nem hallatszik, és akkor megéreztem egy furcsa érzést, ami néha rám tör. Remélem azért így vagytok ti is ezzel. Van ugyanis az a furcsa érzés, ami néha elkap. Olyan, mintha minden rendben lenne, és mégis hiányzik valami. Olyan, mintha minden meg lenne körülöttünk rendben, de belül mégis van valami, amit keresek. Mert van ilyen. Amikor ott ülsz a szobádban, nézed a telefonod, talán még mosolyogsz is, és közben valahol mélyen érzed, tényleg ennyi volna. Itt van a szentség utáni vágy a szívedben. Ez itt kezdődik. Nem fáj igazán, de nem hagy nyugodni. Mindig ott mocorkál. Tudjátok, a mai világ tényleg mindent kipipál. Mindent használ, mindent birtokol, és mindent elmagyaráz. Az emberből munkaerőt csinál, a kapcsolatból hálózatot, a természetből meg alapanyagot. És közben szép lassan mindent, de mindent megfoszt a titkától. Mert ha valakinek nincs haszna, akkor fölösleges, ha nem lehet megvenni, akkor értéktelen, ha meg nem lehet megmagyarázni, akkor butaság. És ezért van az, hogy az idő, hogy egy idő után már nem marad semmi, amit tisztelni lehetne, csak az marad, ami hasznos. Mégis valahol mélyen belül ott él a vágy, biztos vagyok a te szívedben is. Hogy végre találkozz valakivel, valamivel, ami nem csupán használható, ami nem megmagyarázható, ami nem eladható, amit nem lehet pénzért megvenni, amihez nem lehet másképp közelíteni, csak térden. Talán volt már egy ilyen pillanatod, egy gyermek születésekor, amikor mindenki elhallgat, mert érzi, most valami nagyobb történik. Vagy egy haldokló mellett, amikor tudod, hogy minden szó fölösleges. Csak a kéz marad, ami megfogja a másikat. Vagy a gyónásod csöndjében, amikor azt érzed, valaki most tényleg megérintett belülről. Vagy egy megosztott kenyérnél, amikor már nem tudod, hol ér véget a te éhséged, és hogy vajon hol kezdődik a másiké, de adni akarsz. Az ilyen pillanat nem a tiéd. Nem lehet őket eltenni. Csak hagyni lehet, hogy megérintsenek, és legfeljebb majd valamikor adott időben előtör belőled. De a titkát sohasem tudjuk mással megértetni, meg szavakba öntve elmagyarázni és elmondani, ez sajnos a másik nem érti meg, mert az enyém, az én történetem. Az enyém, amit Istennel éltem meg, és csak ő érti igazán. Tedd föl önmagadnak egyfajta utolsó kérdésként. Volt, hogy elindultál valahová, csak hogy elcsendesítsd a hiányt, amelyet belül érzel, de érezted, hogy az út végén sem találtad meg azt, amit kerestél, csak keresgetsz. Nekem van egy nyári szokásom egy pár éve. Szeretek este, amikor minden elcsendesedik, kimenni a szabadba és felnézni az égre. Eleinte, amikor oda kerültem Péliföldszentkeresztre, az egy nem fényszennyezett vidék, csak szabad szemmel néztem a csillagokat. Láttam néhányat belőle, egy-egy halvány fényt, talán néha egy hullócsillagot, ahogy szoktuk nevezni. Szép volt, mindig ismerős, mindig ott volt az életemben. Gyerekkorom óta láttam, és csodáltam a nagy medvét, vagyis a göncölszekeret, a fias csúkot, a kassziopeiát, vagy éppen bármelyik másik csillagképet, amely oly kedves nekem. Aztán néhány éve szereztem egy csillagász távcsövet. Mondjuk úgy, hogy Covid volt, és a nyárra nem lehetett máshová menni, de azért a szabad vonzott. Meg hát a fiatalokkal is meg lehet osztani ott Péliföldszentkereszten, hogyha eljönnek, bele lehet nézni. És akkor egy egészen más világ nyílt meg előttem. Olyan, amit mindig láttam, de addig soha nem vettem észre. Vagy olyan, amit eddig soha nem láttam, pedig ott volt. Csillagok milliárdjai. Párok, halmazok, ködök, galaxisok. Persze komputeren jobban tűnik, de nem személyes, nem az én történetem, nem én láttam, csak valaki lefotózta. Olyan mélység és rend, szépség, amit addig el sem tudtam képzelni. Eleinte próbáltam megérteni, megmagyarázni. Tudom a számokat, a fényéveket, a fizikai törvényeket, vagyis valamennyit ismerek belőlük, tudjátok, a matek meg a fizikának a szeretete, ami azért elkísért meg elkísér. Na de a titkot azt nem tudtam megragadni. Nem tudtam elcsípni, elkapni, magamévá tenni, másnak átadni. Mert minél többet láttam, annál bizonyosabb voltam, annál biztosabb lettem benne, ez nem az enyém. Egyre biztosabb lettem, minden, amit látok, ajándék. Ajándék nekem, neked, nekünk embereknek. Ajándék, mint a tavaszi réten a virág, meg ajándék a csillagos ég fölöttem. Nem leírható, egyáltalán nem birtokolható, csak hagyhatom, sőt hagynom kell, hogy megérintsen belül. Ilyen az élet szentség. És itt nem az oltári szentségre gondolok, hanem sokkal inkább arra a szentségre, amely az életed szentsége. Hogy az Isten jelen van benne. Hogy hagyod, hogy jelen legyen. Hogy azt tudod mondani, az én történetem a te történeted, sőt a te történeted az én történetemmé válik. Szabad szemmel látsz belőle valamit, egy-egy fénypontot. De ha közelebb hajolsz, belenézel a csendbe, és mersz igent mondani és maradni, akkor egy egész világ tárul ki előtted. És minden mélyebbre nézel, annál világosabb lesz. Nem neked kell kitalálnod. Nem neked kell megszerezned, csak hagyni kell, hogy átjárjon, jelen legyen az életemben. Talán Zakeus ezért mászott fel a fára, hogy jobban lásson. Meg ezért keressük újra azt a bizonyos szemüveget, hogy felismerjük a csodát. Ezért szükséges elhallgatnunk végre, hogy meghalljuk a suttogást. És ezért vagyunk most itt, hogy föltekintsetek és lássátok. A szentség mindig ott volt, csak eddig túl keveset mertünk nézni. Lehet, hogy most már más fogsz egy picikét látni. Mert ma már tudod, hogy nem az a kérdés, hogy mindent értesz-e, hanem hogy hagyod-e, hogy megérintsen belül. Talán ma este megérted, hogy nem a csillagok rejtőznek el, hanem olykor mi vagyunk azok, akik elrejtőzünk az Isten elől, pedig az Isten életszentségre hív.
Kedves hallgatóink, Vitális Gábort, a Szent István Magyar Szalézi Tartomány tartományfőnökét hallották. Mai műsorunk ezzel véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Birincsik Márton, valamint az adás szerkesztője Papildikó nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.